Folytatódik a beszélgetés, vendégem Balázs János Kossuth Díaz zongoraművész. 4 éve alapította meg a Cifra Fesztivált. Miért érdemes egy 20 éves zongoraművésznek, aki éppen a repertoár és karrierépítésben tart, egy fesztivált alapítania?
Ezt nagyon sokan megkérdezik ezt a kérdést, és valóban jogos. Néha én is belegondolok, hogy ilyen fiatalon mennyi mindent csinálok, és igazából azt hiszem, hogy az öntudatosságon kívül van egy nagyon fontos része az életemnek, az az önzetlenség, amit mindig is tudtam, hogy fontos, de akkor éreztem meg igazából ennek a fontosságát, amikor velem is önzetlenek voltak. Én a Zeneakadémia éveim alatt rendkívül sok segítséget kaptam, és nagyon sok odafigyelést. Nagyon sok olyan ember volt az életemben, akik bizonyos nehéz pillanatokban ott álltak mellettem, pedig akkor még nem lehetett tudni, hogy éppen ebből egy teljesen átlagos tanári karrier lesz, vagy esetleg egy Kossuth Díaz zongoraművész. Tehát ez kiszámíthatatlan volt, de hittek bennem. És akkor én megfogadtam, hogy látva, hogy mennyi tehetség van, és a pályatársaim közül is nagyon sokan sajnos méltatlan körülmények között élnek és munkálkodnak, vagy munkálkodnának, hogy segítsünk egymáson, és hogyha van lehetőségem, akkor tenni akarok azért, hogy egy kicsit jobb legyen a világ, egy kicsit jobb legyen a magyar társadalomban a kultúra kezelve, szebben legyen terítve az asztal, a kultúra asztala. Innen kiindulva ugye a Cifra György Fesztivál is nagyon sok dolgot felvállalt magára. Díjakat alapítottunk, versenyeket szervezünk, mesterkurzusokat tartunk, segítünk a feltörekvő, felnövő generáción.
Mert hogy Cifra György is ezt tette.
A Cifra György indítatás az pedig, hát most már közismert, ugye nekem óriási példaképem. Én nem találkoztam vele soha, én 6 éves voltam, amikor elhunyt a mester. 94-ben, én 88-ban születtem, viszont nagypapám, ő nagyon jó kapcsolatot ápolt vele, és ők együtt játszottak a bárokban 56 előtt.
Mert hogy ő csellózott?
Igen, csellista volt, és tulajdonképpen ez egy nagyon jó kamarazenei kapcsolat volt köztük, olyannyira, hogy kapott is lemezeket nagypapám Cifra Györgytől Franciaországban, amelyeket megörökölt édesapám, aki jazzzongorista lett, aki viszont nyilván ő is nagyon szereti Cifra Györgyöt, de hát mivel neki a jazz volt az élete, így csak otthon szóltak a lemezek, ő inkább a jazz műfajában teljesedett ki, de néha feltette ezeket a lemezeket, és amikor én voltam 4-5 éves, akkor engem teljesen elvarázsolt. Tehát én a klasszikus zenét igazából sehonnan nem hallottam életemben a gyerekkoromban, csak is kizárólag a lemezekről. Úgyhogy akkor ott kaptam először ezt az ajándékot.
Hát azért ez is jóval több, mint ahogy a legtöbb gyerek találkozik ezzel.
Abszolút, abszolút. Ez volt az első indítatás. A másik indítatás pedig, amikor hát olyan 13 éves lehetem, amikor elolvastam az Ágyuk és Virágok című néletrajzi könyvet, ezt mindenkinek ajánlom egyébként, fantasztikus könyv. És akkor nem értettem, és meg is kérdeztem a Zeneakadémián a különleges tehetségosztályában a tanáraimat, hogy egy ekkora művészről hogy lehetett így elfeledkezni, és miért nincs senki, aki csinálna valamilyen megemlékezést.
Hát tulajdonképpen híresé sem Magyarországon vált, hanem miután 56-ban külföldre került.
És el is felejtették, mert ugye tudjuk jól, hogy aki diszidált, arról nem nagyon lehetett hírt adni, sőt nem is nagyon várták szeretettel haza.
Tehát még világszerte ismert volt, igen. Itthon nem.
Úgyhogy gyakorlatilag egy nagyon jó időpontban, egy nagyon szerencsés csillagzat alatt elindítottam a Cifra Fesztivált 4 évvel ezelőtt. Azért ezt megelőztem már jó pár emlékkoncert, tehát én mindig próbáltam sakkozgatni előre ezzel az emlékápolással, felmérni a helyzeteket. Hát most már tudjuk jól, hogy egy óriási prémium fesztivállá minősült, egyre több ember ismeri Cifra György nevét, egyre több ember találkozik a Cifra György Fesztivál által felfedezett fiatal tehetségekkel, világsztárokat hozunk, és fontos edukációs feladatokat is ellátunk. Képesztő, hogy már jövőre 5 évesek leszünk, ugye kis jubileumunk lesz, hamarosan a sajtótájékoztatón be is jelentjük a jubileumi programokat, és ami óriási feladat, és nagyon nagy dolog vár ránk, ugye 2021-ben Cifra György 100 éves lesz, egy emlékévet fogunk megvalósítani, ami remélhetőleg nem csak Cifra Györgyről fog tudni szólni, hanem egy kicsit a magyar művészekről, a magyar művészetről. Úgyhogy ennek a fesztiválnak a legnagyobb hordereje az lesz, hogy a világ számos pontján a legnagyobb koncerttermekkel, szimfonikus zenekarokkal, művészekkel karöltve fogunk csinálni jó pár emlékkoncertet, jó pár emlékkiállítást és jó pár olyan megmozdulást, ami felhívja majd a figyelmet arra, hogy micsoda muzsikusai, micsoda művészei voltak Magyarországnak a 20. században és remélhetőleg a 21. században is ez folytat. Azt hiszem, hogy ez mind országimás szempontjából, mind pedig Cifra György szempontjából óriási horderejű lesz, hiszen a az egyetlen egy olyan fesztivál leszünk, reményeim szerint, magyar fesztivál, ami külföldön is rendez teljes évben, egy évadban olyan koncerteket, olyan megemlékezéseket, amely nem csak és kizárólag zenével foglalkozik.
Mitől exkluzív egy fesztivál?
Azt hiszem, hogy az üzenettől. Nagyon fontos.
Tehát nem azt számít, hogy jelentős művészek jönnek el, nem azt számít, hogy olyan koncertek jönnek létre, amik máshogy nem, tehát mondjuk ugyancsak a népzene, klasszikus zene találkozása.
Az már fontos. Sztárokat el lehet hívni, ez csak pénzkérdése, ezt tudjuk jól, tehát ki lehet bérelni bármelyik nagyobb termet, és meg lehet fizetni bármelyik nagy művészt. Az már egy másik kérdés, hogy elfogadják-e a meghívást, de ugye el lehet indítani. Az üzenet rendkívül fontos, ugye, és az őszintesség. Itt egy emlékápolásról van szó, és például, amikor én meghívtam a legnagyobb művészeket, akkor személyesen általában ők válaszoltak, és mindenki hozzátett egy saját gondolatot, hogy hát a Cifra Györgyel, ő találkozott, és ott volt a koncertjén, és milyen fantasztikus ember volt, és milyen jó, hogy van egy ilyen megemlékezés. Tehát az üzenet rendkívül fontos. A másik nagyon fontos dolog az persze az, hogy arról, akiről megemlékezünk, tehát a névadónknak a szellemiségét folytassuk. És a Cifra György szellemiség, mint olyan, az egy nagyon színes szellemiség, úgyhogy az, amit tetszett mondani, hogy különleges koncerteket hozunk össze, olyan művészeket engedünk össze, akik még soha előtte nem játszottak együtt, és kialakítanak valami egészen más, mint amit megszokhattunk, ez már rendkívül Cifra György fesztiválossá kezd válni, és itt olyan nem a legjobb szó, most egyőre nem találok jobbat, fúziók alakulnak ki, amelyek bemutatják azt, hogy minden egyes művész és műfaj között van híd. Csak és kizárólag az értékalapúságon múlik. Tehát a Cifra György Fesztiválra büszke vagyok olyan szempontból is, hogy az elmúlt 4 évben bármely területen a tudomány, a zeneművészet, a képzőművészet, iparművészet, és lesz is jövőre. Igen. Tehát mindenki a világ élvonalába tartozó megkérdőjelezhetetlen ember. És Cifra Györgyről ez is nagyon fontos egyébként tudnunk, hogy ő nem csak nagybetűs művész volt, hanem nagybetűs ember is. Rendkívül sokat jótékonykodott, odafigyelt a fiatalokra. Kis háttérsztori, egyszer elment Szanlizban egy tényleg kocsmában, nem tudok jobb szót mondani, és oda ment hozzá egy tisztelője, aki hát valószínűleg már elég ittas állapotban volt, és megdicsérte a munkásságát, és közölte, hogy milyen szép a nyakkendője művész úrnak, és a művész úr levette a nyakkendőjét, és odaadta. Tehát, hogy ezek kis dolgok, de azért valljuk be, hogy ebből látszik, hogy ember volt, és ebből látszik, hogy micsoda adakozó szellem volt, és ezt kötelességünk tovább vinni.
Nem csak fesztivál alakult, hanem Cifra Központ is, ahol ön művészeti vezetőként dolgozik. Hogy áll most ez a történet, és milyen feladatokkal, célkitűzésekkel dolgoznak?
Azt hiszem, hogy ugye a Cifra Györgyi emlékápolásban nagyon fontos tényező az, hogy mindenki vegye ki a részét. Rajtunk keresztül is már kialakultak kezdeményezések. Mindig szoktam mondani, hogy gyakorlatilag az inkubátor szerepét töltöttem be, és a szívdobogása már beindul, akkor ugye már életet lehet adni nagyon sok más dolognak is, és ilyen lesz a Cifra Központ is, amely remélhetőleg a roma művészetnek, a roma alkotó képző művészetnek lesz egy fellegvára. Azt tudnunk kell, és látnunk kell, hogy a roma művészeknek, itt leginkább képzőművészekről van szó, nagyon sanyarú sorsuk volt, és nincs egy olyan hely, ahol összpontosulna, ahol a tárgyilagosan egy gyűjtőhelyé lehetne válni, és egy olyan kiállító teret tudnánk létesíteni, amely állandó, és jelen van. És bárki megtudhatja, hogy mitől különleges és mitől színes a roma kultúra. Ugyanez a helyzet a kávéházi cigányzenével, amit tudjuk, hogy kiveszőben van. Vannak kezdeményezések, van a Muzsikáló Magyarország, ami egy óriási dolog, de hosszú távon ugye perspektívát kellene adni arra, hogy valaki ezt válassza, mint szakma. De ahhoz ugye először tanítani kellene, és ezt tudjuk nagyon jól, hogy ez még nem egyetemi vagy nem középiskolai tananyag. Úgyhogy számos restanciánk van, amit remélhetőleg ez a majd későbbiekben megnyíló központ fel tud vállalni magára. És azt hiszem Cifra György neve adekvát, hiszen ugye egyrészt a roma származása, másrészt a nyomorból a csillagos égig törő karriere mind bebizonyította, hogy mindig lehet reménykedni, és mindig van út. sokszor nagyon fájdalmas, sokszor nagyon nehéz, de mindig lehet utat mutatni, úgyhogy mint művészeti vezető, jobban mondva a művészeti tanácsadó testületnek az elnökeként próbálom ezt a művészeti koncepciót kialakítani, és remélhetőleg hát ez is egy óriási kulturális fellegvára növik majd ki magát. Sose lehet tudni, hogy mi lesz belőle, de mi úgy dolgozunk most a testülettel, hogy álmaink intézetét próbáljuk megvalósítani.
Most ugye nincs meg még ténylegesen, nincs kész az épület, de már szerveznek programokat. Mikor adhatják át?
Remélhetőleg egy-két éven belül, ez sajnos a mai viszonyokhoz képest nagyon nehéz megítélni az építőiparban. Ráadásul nagyon fontos tudni, igen, ez a Tavaszmező utcában, hogy egy műemléket újítunk fel, tehát nem egy új épületet építünk. Ilyenkor nagyon fontos és rendkívül mélyreható munkát végeznek, hiszen nem lehet tudni, hogy éppen egy műemléket rombolunk el vagy sem, és amikor találunk valamit, akkor meg kell állnunk. Ez teljesen egyértelmű mindenki számára. Nem lehet anélkül tovább jutni. Azt hiszem, hogy a roadshow, amit elindítottunk, az pedig nagyon sikeresen zárult, nemrég a Szegeden a színen. Nyári fesztiválokon voltunk jelen, ahol a művészeti koncepcióból nyújtottunk egy kis ízelítőt a nagy közönség számára, illetve hát úgy is mondhatnám, hogy még falakat építünk, ugye, a központon belül, de falakat bontanánk le a roadshow-val, hogy ezeket a sztereotípiákat el kellene felejtenünk, és egy kicsit nyitottabban kellene közelednünk egymás felé. Úgyhogy roma nők által készített képzőművészeti kiállítást tekinthettek meg, a romani design divat bemutatóját tekinthették meg, Sárközi Lajos és zenekara. Igen, volt egy cigány magyar előadás. Igen. Ezek mind olyan célt szolgálnak, hogy egy kicsit közeledjünk egymáshoz. Remélhetőleg majd a központ megnyitásával ezek a roadshow elemek mind már annyira felkeltik az érdeklődését a közönségnek, hogy otthonra lehetnek, és nagyon fontos az, hogy oda bárki bejöhessen. Tehát ez egy roma művészetre koncentráló és roma fókuszú központ lesz, de természetesen más művészetek is ott lesznek, és szeretnénk, hogyha Magyarországon kimondhatnánk azt, hogy a roma művészet az közös művészetünk.
Most többször előkerült itt a Kossuth díj. 30 évesen a Kossuth díj az ösztönzés, felelősség, vagy esetleg egy kicsit bizonyos értelemben teher?
Nagyon jól összefoglaltam. Körülbelül ez a hármas van bennem minden nap. Az ember nem azért dolgozik, és nem azért csinálja, hogy díjazzák. Ugyanakkor hazugság lenne azt mondani, hogyha nem esnek jól az embernek a kitüntetések, és nem esne jól, hogyha észreveszik. Azt hiszem, hogy aki egy kicsit nagyobb részt vállal a társadalomban, annak kötelességei is vannak, és ezek a kötelességek mind-mind arra mutatnak az én életemben, hogy érdemes tenni, érdemes még többet tenni. Én azt is mondtam a Kossuth díj átadáskor, hogy minél többet kapok, annál többet szeretnék adni, úgyhogy valószínűleg ez egy harmónia, egy szimbiózis. Azt tudjuk, hogy a Kossuth díj az a legmagasabb kitüntetés, és igazából nem is lehet nagyobbat adni egy művésznek, úgyhogy ez egy olyan szemléletformáló erejű hatású díj, amellyel tényleg az ember másképp kell fel, de nem azért, mert a fejébe szállt a dicsőség, hanem mert pontosan azzal a súllyal kell tovább élnie, hogy ő egy Kossuth díjas művész, és ilyen szempontból olyan erejű, olyan hatású dolgokat kell megvalósítani, olyan intenzitású dolgokat, tulajdonképpen az egész, eddig is az egész életemet, de most már egyértelműen az egész életemet fel kell áldozni a művészet oltárán. Annak érdekében, hogy odafigyeljünk a jövő társadalmára, a jövő generációjára. Ugye ez már előtte is megvolt, tehát nyilván nem a Kossuth díj miatt kezdtem most el a misszióimat, de ezek mind-mind olyan megerősítések, amely jó érzés. Egyébként pedig, ezt csak úgy zárójelben mondom, hogy ezek a díjak addig vannak az ember tudatában, konkrétan a díjak, amíg át nem veszi, miután bekerül a vitrínbe, és csinálja tovább az ember a dolgait. A felelősség az viszont egy őrült dolog. De tényleg, az egy olyan érzés, amely egyszerre ad örömet, eufóriát, letargiát, negativizmust, és minden egyes nap fel kell újraállni. Mert igen, nagyon-nagyon nehéz. Nekem is 24 órából áll egy napom, és ugye amiről most beszélgettünk, hogy ezeket a hallgatók leosszák óraszámba, akkor megkérdezik, hogy mikor eszek, mikor iszok és gyakorlok, igen, vagy éppen magánéletet élek. Minden nap muszáj gyakorolni. Még akkor is, hogyha valóban jobb lenne mondjuk aludni, akkor is leülök és gyakorlok, vagy éppen éjjel. Úgyhogy igen, ez egy életforma, azt kell, hogy mondjam. De meg kell mondjam, hogy egyetlen egy percet sem bánom.
rendkívül tudatosan építkezik. Ugye a menedzsmentet is feleségével, vagy felesége segítségével közösen látják el. Ez ma már elengedhetetlen?
Igen. Rendkívül fontos a hátország, és rendkívül fontos a menedzsment. Ugye a mai világ a kommunikációról szól. Az, aki jó, az önmagában lehet, hogy a négy fal között fantasztikus sikereket ér el, de hogy a négy fal közül ki lehessen jönni, ahhoz kell valaki, vagy kellenek valaki, akik állandóan dolgoznak az ügyön. Egyébként most már a művésznek is rendkívül napra késznek és update-nak kell lenni, mert sokszor a művészt is ostromolják, és nem lehet nem reagálni az e-mailekre, vagy nem továbbadni. Megváltozott a világ, ezt észre kell venni. Gondoljunk bele, hogy Liszt Ferenc idejében mondjuk nem volt még ennyire nagy információ dömping, de hogy ő elment lovas kocsival Oroszországba, Magyarországról, 3 hétig utazott. Micsoda kitartás, micsoda erő, micsoda gondolkozás, micsoda logisztika lehetett az, hogy hol szálljon meg, hogy milyen lóval, nem tudom, annyira nem vagyok ebben a lovas szakmában benne, de azért biztos ott azért voltak teendők. És ez mind Liszt Ferenc, vagy éppen Bellóni a titkára intézte, tehát már Liszt Ferencnek is volt egy titkára, hogy jó volt az első koncertező művész, ezt csak azért mondom. A feleségemmel együtt rendkívül jól működik a munka, és azt hiszem, hogy olyan sikereket érünk el, amelyek páratlanok, de az biztos, hogy hogy mind a ketten az életünknek a legszebb pillanatait áldozzuk fel ezért, de amikor ott állunk egy sikeres projekt után, például az Energia koncert végén a fogadáson, és már csak páran voltunk, akkor úgy tudtunk kocintani, ami egyébként a házasság évfordulónkra esett idén, hogy azt éreztük, hogy minden egyes percért megérte, és nem kár azért, hogy a fiatalságunkat így töltjük el, mert olyan dolgokat élünk meg közösen, amely annak ellenére, hogy időt veszel a közös életünkből, sokkal több közös pillanatot ad.
Nagyon széles a repertoárja. Játszik például Lisztet, de mondjuk egészen Beethoventől kezdve Bartókig, vagy akár Dubrovai zongora versenyig. Mennyire kell tudatosan építkezni, vagy mennyire kell tudni az embernek, hogy neki mi áll jól?
Az nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy neki mi áll jól, vagy a művésznek mi áll jól, mert különben nem őszinte. Én csak is kizárólag próbálok olyan darabokat előadni, amelyekkel 100%-ig egyetértek. A bizonytalanság az épp elég erőt tud adni abban, hogy elrontsunk valamit, és hogyha még a darabban sem hiszünk 100%-ig, akkor aztán veszett fejszennyele. A repertoár kialakítás az egyébként azért fontos, mert minden egyes darabbal fejlődünk. Még akkor is, hogyha már 10-15 éve ismerik Chopin művészetét, akkor is érdemes elővenni egy új darabot tőle esetleg, amit még nem játszottunk. Mondjuk én pont Chopint azt végigjátszottam, de mai napig előveszem, mert fejleszt. És a zenetörténeten érdemes valamilyen szinten végigrágni magunkat, még akkor is, hogyha koncertben nem illesszük bele, mert ugye ez egy fejlődés történet. Hogyha Bachtól elindulunk, egészen mondjuk Dubrovai Lászlóig, aki ugye még korunk nagy zeneszerzője, hát egy teljes palettát fed le ez a fajta zongora technika, akkordika, szófész zene elmélet, ugye sorolhatnám, sok olyan dolgot is mondhatnék, amit most a hallgatót nem is értenének, hogyha ebbe bele sem mennék, de az egészen egyértelmű, hogyha valaki felidéz egy Bach dallamot, vagy egy Bartók dallamot, óriási különbség van közte. És ezt ennek a tudásnak a birtokában kell lenni, hogy utána ki tudjuk választani, hogy mi is az, amivel 100%-ig egyetértünk. Egyébként én a koncertszervezők valamilyen szinten rémálma vagyok, mert én a koncert előtti nap is hajlamos vagyok megváltoztatni a műsoromat, ami ugye a materiális dolgokra, tehát a műsorfizetre, vagy éppen online felületre.
Nincs örömteli hatással.
Nincs örömteli hatással, igen.
De miért?
Mert azt érzem előtte való nap, hogy ezt én nagyon el szeretném játszani.
Értem.
És azt hiszem, hogy ez a legfontosabb. Egy évre, másfél évre előre meg kell mondani, hogy mit szeretnék játszani, amit meg is szerkeztek, de ezt 90%-ban mindig megváltoztatom. Gondoljunk bele, ez annyira szuverén, és annyira, hogy is mondjam, emberszerű, mint hogyha meg kellene mondanunk egy évre előre, hogy milyen ruhát veszünk majd fel, vagy éppen mit szeretnénk enni. Annyi minden változik körülöttünk, és szerintem pont az a lényeg, hogy a közönségnek azt adjuk, ami tényleg a szívünkben van, amivel tényleg tudunk közölni, és azt hiszem, hogy akkor alakul ki a végleges repertoárnak a tolik határa, amikor tisztában vagyunk a képességeinkkel, és tisztában vagyunk azzal, hogy mikik vagyunk. Ehhez el kell jutni, ez nem egy élet, tehát nyilván ez is tud fejlődni, de én már nagyon pontosan meg tudom határozni, hogy én ki vagyok. És ezt nem lehetne mondjuk csak a romantikára határolni, szerzőkre viszont már lehet határolni.
Miért fontos az improvizáció? Mert hogy például Szakcsi Lakatos Bélával ismét lesz egy közös két zongorás koncert, de hát ugye Lajkó Félixel is rendszeres az együttműködés, lemez is született ebből. Miért kell egy klasszikus zenésznek ebben jónak lennie?
Ugye mi előadó művészek vagyunk, és mindig más hangjait adjuk elő, és nagyon jó egy kicsit az alkotó művészet bőrébe bújni. És ilyenkor kaméleonnal lehet változni, főleg, hogyha valakivel együtt adunk koncertet. Én inkább szeretek közösen improvizálni valakivel, mint egyedül, mert hatunk egymásra. Ehhez nyilvánvalóan, és ez szorosan kapcsolódik az előző felvetéshez, hogy ismerni kell a repertoárt, ismerni kell a zongora technikát, ismerni kell a fejlődés történetet, hogy az improvizációt lehessen honnan meríteni. Az improvizáció az nem csak úgy jön ám, hogy valami engem megszáll, és akkor én azt eljátszom, hanem azok begyakorolt és már tudatos mozdulatsoroknak, vagy zene elméleti törvényszerűségeknek a váratlanszerű hozadéka és megvalósítása. Na persze, ez mind az improvizáció egy szóval, de azt hiszem, hogy tudás nélkül improvizálni sem lehet, klasszikus zenei tudás nélkül. És azért fontos ez, mert egy kis sziget. Rendkívül feszes és zárt ez a világ. Már csak abból a szempontból is, hogy mindig zárt helyen játszunk. Azért is különleges az energia, mert az egy szabadtéri koncert, de klasszikus művészek mindig...
Hát, mert mindig, hangosítás kell, ugye? Egy kicsit komplikált van. Igen. Például Marton Vásár, ugye ön is játszott ott tavaly.
Igen, de ezek ilyen egy-két koncertre redukálódnak egy évben, és mondjuk 60-70 koncert az zárt körülmények között. Zárt műsorral, előre megírt programmal, kitalált rá, előre megfontolt ráadással, felépítéssel történnek meg. Az improvizáció pedig teljesen váratlan. Nem tudjuk, hogy mi történik, vagy milyen stílusban indulunk el. Volt már olyan a Lajkó Félix-el Paganini stílusban improvizáltunk, pedig nem beszéltük meg, de mondjuk Szakcsi Lakatos Bélával én most arra gondolok, hogy Bach stílusában fogunk improvizálni, aztán lehet, hogy nem. Pont ez a jó benne. És ilyenkor egyébként az előadó művésznek fel kell vállalni a lehetőségét az óriási hibázásnak is. Mert valamikor ez nem sikerül. Egy konkrét darabot fel tudjuk magunkat készíteni arra, hogy hát olyan csúfos sikertelenséget ne éljünk meg, az csak gyakorlás kérdése, az improvizációt nem tudjuk előkészíteni. Viszont én a legnagyobb örömet akkor élem meg a legnagyobb örömet a színpadon, az improvizáció közepette, amikor véletlenül valami egészen különleges harmónia tud kialakulni a másik felé. És azt a közönség is megérzi. És azért a pár percért, ez sosem több egyébként, azért a pár percért megéri ezt az egész koncertet megcsinálni, és esetleg felvenni, mert az biztos, hogy az improvizációs koncerteket még egyszer ugyanúgy nem tudjuk előadni.
Most már említette, hogy a Zeneakadémián tanít, és hogy mégiscsak az egyéniségből érdemes kiindulni ilyenkor. Mit tanít? Gondolom nem arra ügyel, hogy technikailag jól nyomják le azt a billentyűt, vagy megfelnőssék le, most megint butaságot mondtam.
Nem, teljesen jót mondott. Ugye ez egy felnőtt képzés, és én már eleve megkövetelem a tanítványoktól, hogy a száraz anyagot azt egyedül meg kell tanulni. Mire törekszem? Arra törekszem, hogy megtaláljam a tanítvány lelkét, és hogy gyakorlatilag én csak szeretnék egy ugródeszka lenni ahhoz, hogy megtalálja önmagát. Viszont ehhez nem csak művészeti tanácsokat kell adni, hanem sokszor emberi tanácsokat is. Én Vásári Tamástól rendkívül sokat tanultam, hogy egy elképesztő guru, hogy azt hiszem ez egy jó szó rá, egy sámán, aki ráérez a dolgokra, és néha egy kérdéssel, aminek semmi köze a zenéhez, többet mozdít elő bennem, mint bármilyen más technikai trükkel, amit mutatna. Tehát egyrészt ugye előmozgatni. A másik nagyon fontos dolog az szerintem az a nemzetközi trendeknek a megmutatása. Tehát az érvényesülés is nagyon fontos. Ebben az időszakban, ugye 18 éves korban kezdjük el a Zeneakadémiát, 23-4 éves korig, ekkor kell elkezdeni a karriert. Ugye utána már késő. Ilyenkor kell elmenni versenyekre, ilyenkor kell kialakítani kapcsolatokat, és ugye én pontosan tudom jól, mert benne vagyok a nemzetközi keringésben, mik azok a darabok, mik azok a stílusok, amelyeket most érdemes eljátszani, és érdemes felfigyelni rá. Egyébként meg azt hiszem, hogy az igazi nagy tehetséget abból inkább csak faragni kell, mint hozzáadni. Tehát az inkább túlburjánzó, és az szokott lenni, hogy túl sokat akar, túl sok darabot játszik, túl szenvedélyesen játsza, túl sok versenyre akar jelentkezni, mert annyira agilis, ugye. Az nagyon fontos az agilitás. Az egyik legláthatóbb jelenléte a perzselő zseni jelenségnek, úgyhogy én ezt nagyon várom, meg kell, hogy mondjam, hogy még éppen nem alakultak ki az órabeosztásaim, mert a Bartók világverseny van a Zeneakadémián, és hát ezt meg kell várnunk, de kíváncsi vagyok, hogy kezem közé kerül-e valami csiszolatlan gyémánt.
Köszönöm szépen a beszélgetést. Én az elmúlt köszönöm. Egy órában Balázs János Kossuth Díaz zongoraművészt hallották. Én Seres Gerta vagyok. Köszönöm a figyelmüket.